Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg a lekciót, amint írva található Jóel próféta könyvében. A harmadik fejezetben az első öt verset olvasom, foglaljon helyet a gyülekezet. Hallgassuk meg tehát Istenünk igéjét a Jóel próféta könyvéből, a harmadik fejezetből az első öt verset olvasom. Azután kitöltöm majd lelkemet minden emberre. Fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak. Még a szolgákra és szolgálókra is kitöltöm lelkemet abban az időben. Csodás jeleket mutatok az égen és a földön, vért, tüzet és füstoszlopokat. A nap elsötétül, a hold vérvörös lesz, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lesz a menedék az Úr ígérete szerint, és azok menekülnek meg, akiket elhív az Úr. Hallottok Istenünk igéjét, gyertek testvérek, imádkozzunk, hogy szívünkbe fogadjuk üzenetét. Mennyei édesatyánk, szenteld meg az ökumenikus imahetet ami számunkra, hogy valóban a lélek egységében tudjunk megállni, különböző felekezetek templomaiban, és együtt dicsérjük a te nevedet. Így kérjük most, jöjj el a mi templomunkba is. Add meg, hogy a veled való találkozás boldog és örömteli pillanat legyen a mi számunkra, és tölts ki ránk a te lelkedet, amely magyarázza nekünk életünk eseményeit és dolgait, és amely magyarázza nekünk a te akaratodat. Küldd el vigasztalásul, ha gyászban vagyunk és bánatban, mivel elveszítettük hozzátartozónkat. Adj gyógyulást a mi életünkre, ha gyógyulásodra várunk, mert betegek lettünk, mert megfáradtunk egy életúton. És légy mindazokkal, akik kérnek, keresnek, akik zörgetnek a te ajtódon. Add meg, hogy átéljük azt, hogy te megnyitod előttünk az ige ajtaját, és egészen közel jössz, leülsz mellénk, hozzánk szólsz, nevünkön szólítasz bennünket, és tudjuk, hogy a te hatalmas kezedbe van a mi életünk. Légy tehát jelen közöttünk, és adj nekünk Isten élményt, a veled való találkozás boldog élményét. Amen. Istenünk igéje, amelynek alapján a mai napon az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található János evangéliumában, a 14. fejezetben, a 15. verstől a 21. versig. Foglaljon helyet a gyülekezet. Szeretném felajánlani a hátulállóknak, hogy még elől is található hely, de fönt a karzatra, ha itt a lépcsőn felmennek, akkor ott van ülőhely, hogy tudjanak helyet foglalni. Tehát a János evangéliumából a 14. fejezetből a 15. verstől a 21. versig olvasom Istenünk igéjét. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Az igazság lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri. Ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Nem hagylak titeket árván. Eljövök hozzátok. Még egy kis idő, és a világ többé nem lát engem, de ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok, hogy én az atyámban vagyok, ti én bennem, én pedig ti bennetek. Aki befogadja parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, az szeretni fogja, az én atyám, én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magamat. Kedves testvérek, ökumenikus imahét kezdődik a jövő héten, amikor is alkalmunk lesz arra, hogy társ felekezeteink templomába elmenjünk, Isten tiszteleteken vegyünk részt, és valljuk be őszintén, hogy ez egy olyan alkalom, ami arra nyit lehetőséget, hogy szervezett formában el tudunk menni, mert egyébként mindenki, úgymond a maga felekezete templomában hallgatja általában Istenünk igéjét. Mégis az ökumenikus imahét felhívja a mi számunkra azt, a figyelmet arra, hogy mi egy család vagyunk. Egy családba tartozunk. Ugye Jézus Krisztus apostoli imádságában az egyik legfontosabb momentum az volt, és az új év Isten tiszteleten is erre tettem a hangsúlyt, hogy ebben az esztendőben igazából az egységet őrizzük meg. Az egységet munkáljuk a mi életünkben, gyülekezetünkben, személyes kapcsolatainkban, és mindaz, ami az egységet, amit itt a lélek egységét láthatjuk a János evangéliumában, mert mi az, ami igazából egyé tud bennünket tenni, az, amit ugye az apostolok cselekedetében olvasunk, hogy a tanítványok úgy vannak együtt, hogy szívük, lelkük egy volt. Tehát nem valami külső formális egység az, amit a Szentírásban példaképpen látunk, hanem egy belső, egy újjáteremtési folyamat által megszülető egység. Egy olyan egység, amikor azt mondom, hogy én nekem most tényleg belső lelki képpen érzem azt, hogy otthon vagyok, hazaérkeztem. Azt érzem, hogy nem kell most már keresnem, hanem megtaláltam az Istennel, az emberekkel való kapcsolatomat, mert közösségre teremtettünk, egyrészt az Istennel való közösségre, másrészt pedig a testvéri közösségre is. Melyik a nehezebb? Ugye föltehetjük a kérdést. Az egyház történetet, hogyha végignézzük, én nem akarok belemenni a részletekbe, de láthatjuk azt, hogy amikor szakadás volt, vagy megújulások voltak, ugye az egyik oldalról azt mondhatjuk megújulás, a másik oldalról azt mondhatjuk, hogy elszakadt valami, és nem olyan, mint régen. Mert felaprózódott a keresztény hit is. Voltak eltérések tanításban, látásban, torzulások, bűnök, hibák, amelyek oda juttatták ugye elődeinket, így a reformáció is, hogy meg kell reformálni, újra kell formálni valamit, és nem maradhatunk a régi rosszban. Azonban világosan kell látni, akár hogyha Lutherre is gondolunk, hogy ő nem akart kilépni az egyházból, nem akart egy másik egyházat alapítani. Viszont tudjuk, hogy a történelem menete ezt hozta ki, de az igazságban, a felismerésben megmaradtak, és így aztán mi is most, mint reformátusok, egy teljesen különálló szegmensként éljük lényegében az életünket a katolikus testvéreinktől, és megvannak a különbözőségek. Megvannak a különbözőségek, és ezeket mindannyian tudjuk. Azonban az ökumenikus imahétnek pont az a hangsúlyozása, vagy az a hangsúlypontja, hogy most ne a különbözőségekre figyeljünk. Ne a különbözőségre, mi az, amit én nem tudok benned elfogadni. Mi az, amivel én nem tudok közösséget vállalni. Ugye, hogyha akár emberi kapcsolatainkat nézzük, akkor is mennyivel nehezebb valakivel egy úton járni, ha lépten nyomon azt látom, hogy mi az, amit benned nem tudok elviselni, vagy mi a te hibád, vagy egy családban is, vagy amikor ezek már túlságosan felnőnek, és annyira elválasztanak bennünket, hogy mi már másra nem is tudunk gondolni, vagy bibliai példát mondva, amikor József történetében, amikor a testvéreik már, hogyha meglátták Józsefet, már nem tudtak hozzászólni, már akkora feszültség volt bennük, mert eljutottak addig a pontig, hogy már nem szerették. És itt jön be az igazság, hogy hát honnan ismernek meg majd titeket, honnan ismer meg majd a világ titeket, hogy ti az én tanítványaim vagytok, hogy hát szeretitek egymást. Ez a szeretet persze nem az az érzelmes szeretet, nem az az emberi szeretet. Itt amikor Krisztus ezt a szeretet fogalmat használja, itt párhuzamba állítja az Atyaisten szeretetével, ahogyan az Atyaisten szerette a fiút, és ahogyan a fiú szeret bennünket, ebbe a szeretet kapcsolatba lépünk bele a tanítványságunk révén. Amikor kapcsolatba kerülünk Krisztus tanításával, amikor befogadjuk a szívünkbe. Tehát ez nem az a fajta emberi érzés vagy érzelem, de tartalmazza azt is, mert hát az emberi szeretetben is megvan ennek a csírája, ennek a magasabb rendű szeretetnek. Csak sokszor van az, hogy az emberi szeretet átalakulhat sok mindennél, ugye, mivé alakulhat? Tehát egy pillanat alatt át tud alakulni gyűlöletté is. Gyűlölök és szeretek. Közös emberi tapasztalatunk, hogy mennyire közel van egymáshoz. Mert valakit nagyon szerettem, aztán történt egymás, és utána már nagyon gyűlöltem. Miért tudtam gyűlölni? Mert nagyon szerettem. Mert valami nagyon fáj, mert valamit nem tudok elhordozni. Mire tanít bennünket Krisztus, hogy Isten lényegében arra az egységre akar elhozni bennünket, amit úgy nevez, hogy szeretet. Ez egy egységélmény. Egységélmény egymással és az Istennel. Tehát az ő szeretet kapcsolata, vagy az Istentől jövő szeretet, az azt jelenti, hogy Isten önmagát ajándékozza nekünk, és mi is önmagunkat ajándékozhatjuk neki. És ez a fajta elfogadás. És ebben benne lehetnek a mi kérdéseink, ami elrontott életünk is benne van, mert mi nem váltunk tökéletessé olyan értelemben. Nekünk még benne vannak a hibáink is, meg benne van a másiknak is a hibája, de annak ellenére bennünket elfogad. A Krisztus keresztjének megváltói szeretetében az Isten elfogad bennünket, és ez az az egység, amire el akar bennünket vezetni. Most, hogyha így nézzük, akkor az életünkben lényegében ezt a fajta egységélményt az Isten tiszteleten is az egyik legfontosabb dolog, hogy átéljük az Istennel és egymással kapcsolatban. Na most a Szentlélek elküldése, vagy amiről Jóel próféta is beszélt, hogy kiöntöm majd lelkemet minden emberre, fiaitokra és leányaitokra profétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak, még a szolgát, a szolgálatra is kitöltöm az én lelkemet. Ez az új korszaknak, annak a korszaknak a proféciája, ami ugye pünköstkor jött el, amikor Krisztus bemutatta már a golgotai kereszthalált, majd 40 napon keresztül még megjelent, tanította a tanítványokat, mennybe menetel, és utána eljött a pünkösd, a Szentlélek kitöltetése. Mert egyházról igazából nem beszélhetünk Szentlélek jelenléte nélkül. Ez azt jelenti, hogy mi megismerjük azt, akit a világ nem ismer. Föltehetjük a kérdést magunknak. Megismertük azt, akit a világ nem ismer? Vagy pedig egy fogalommal állunk szemben, Szentlélek, és hirtelen nem is tudjuk, hogyan fogalmazunk meg, mert nehéz is róla beszélni, mivel lélek, láthatatlan dolog, az ő valóságát, az ő munkáját hogyan tapasztalhatunk meg, és sok kérdés merülhet föl az emberben. Jézus Krisztus pedig erről a Szentlélekről úgy beszél, mint aki az ő parancsolatait beteljesíti, mint aki az ő igazságát felmutatja, mint aki vigasztal bennünket, mint aki velünk van, mert azt mondja Krisztus, hogy nem hagylak titeket árván. Valahol Krisztus érzi azt, hogy az őt követő emberek vagy a tanítványok hát egyedül vannak ebben a világban. Valami fajta magányosságot élnek meg. Valami fajta különállást élnek meg, mert nem-e világból valók vagyunk onnantól kezdve, amikor az Isten országát keressük, mert a világ nem ezt keresi. A világ a maga országát, a maga útját, a maga akaratát, a maga dicsőségét keresi, a szemek kívánsága, ugye, a test kívánságai, az élet kérkedése. Ezek a dolgok, amelyek általában az emberek érzékszerveit, az emberek gondolkodásmódját és életét betöltik, az egy ellenkező irány. A Szentlélek pedig az Isten dolgaira mutat. A lélek gyümölcseire, a belső megtapasztalások világába visz be bennünket, az igazság lelke, aki megtanít bennünket mindarra, amire szükségünk van. Azt mondja Krisztus, hogy megismeritek őt, mert nálatok lakik. Milyen jó ez a kifejezés, és jól érzékelteti azt. Hogyan ismerjük meg legjobban azt, akivel hát, találkozunk, amikor egészen közeli kapcsolatba kerülünk. Ugye legjobban a családban ismerjük egymást. Bármit lehet munkahely, lehet bármilyen közéleti szereplő valaki, bármilyen képet mutathat, és az is igaz lehet, de ugye otthon a családban mindenki úgy él, ahogy él, és amilyen ő önmaga, ott nem mutat mást. Ott minden állarcot úgymond leveszünk magunkról, amit az élet valamilyen szinten ránk helyez, hanem ott azok vagyunk, akik vagyunk. Na most a Szentlélek Istenről sem úgy kell gondolkodnunk, mint valami távoli, ismeretlen szeméről, mert mégis csak a Szent Háromság Istenről beszélünk, egy isteni szeméről beszélünk, aki távol van, és különböző dolgokat képzelünk el vele kapcsolatban, hanem azt mondja Krisztus, hogy bennetek és nálatok fog lakni, ha befogadjátok őt, és innen fogjátok őt megismerni. Hogy nálatok és bennetek lakik, és a ti életetek valóságában a mindennapok szintjén, a gondolataitokban, az érzéseitekben, a mindennapi segítség szintjén, amikor vigasztal, amikor tanácsol, amikor az isteni jelenlétet kezdi el majd hordozni a ti számotokra, akkor fogjátok felismerni és tapasztalni a lélek jelenlétét. Mire figyelmeztet ez bennünket? Lehet lélektelenül járni, és lélektelenül élni, még talán Krisztus tanítványaként is. Talán mondhatom azt, hogy lehetetlen dolog. Lehetetlen dolog Krisztus követni lélek nélkül. Miért? Mert nem fog menni. Mert nem fog sikerülni. Mert nem tudsz eljutni a következő lépésig, mert emberi erőlködéssé válik, mert nem lesz benne öröm, mert elvárások lesznek, amelyeket úgy érzel, hogy az Isten elvár tőled, te pedig a magad módján úgy, ahogy megteszed, de nincsen benne élő kapcsolat, és nincsen benne az az érzés, hogy nálam lakik, bennem van, velem van. És nincs meg az egység élménye, amit itt szeretetképpen, amiről beszéltem, hogy én és az Isten, mi egyek vagyunk a Krisztusban, most értsük ezt így, hogy a hitben mi vele kapcsolatban vagyunk, mert a kapcsolat az valamilyen szinten egységet jelent, egy hullámhosszon vagyunk. Megértjük egymást. Mert amikor a Szentírás azt mondja, hogy az Isten szemeivel tanácsol majd téged, akkor ez azt jelenti. Az Isten még nem mondja, de a szemeivel már tanácsol, és te tudod. Mint ahogy az anya is ránéz a gyermekére, és a gyermeknek nem kell már mondani, mert tudja, hogy miről van szó. Nem kell elmondani. Ugyanígy van ez a lélekkel is. Nincs szent lélek bennünk? Kérjétek. Azt mondja a Szentírás. Ha nincs bennetek, hogyha úgy érzitek, hogy nincsen az életetek a szent lélek terében, és nem érzem azt, hogy nálam lakik, hogy bennem van, de én akarom a Krisztust követni, vagy közelebb akarok kerülni az Istenhez, akkor imádkozzunk. Imádkozzunk azért, hogy az Isten lelke eljöjjön, mint ahogy Jézus Krisztus is azt mondta a tanítványainak, hogy maradjatok együtt, és imádkozzatok addig, amíg majd eljön az ígéret szerint a Szentlélek, és kitöltetik reátok. Mit kell csinálni? Imádkozni és várni. Valamilyen szinten ez az életünkben is, tehát az üdvtörténeti események, mert lényegében most egy picit arról is szóltam, ahogy az Isten az ő üdvözítő akaratát kiteljesíti a történelmünkben, de másrészt a mi életünk történetében is ugyanezeknek az eseményeknek valamilyen szinten a paralel megfelelőinek is meg kell jelenni. Tehát ezek párhuzamos valóságok. És mi ezekben a valóságokban az Isten igéjének hallgatása által, a lélek munkája által újból beavattatunk, vagy átéljük és megéljük És ezért nem egy emlékünnepé pusztán az Isten igéjével való találkozás, a Krisztus szavairól való gondolkodás, az nem lehet egy múltba való nézés, miközben a jelenünk, az ég és föld, a távolság a kettő között, hanem pontosan azt jelenti, hogy amit egyszer kimondott Jézus Krisztus ezen a világon, az erejénél fogva, igazságánál fogva nem veszítette el a létjogosultságát 2011-ben sem, és mára is érvényes. Sőt, ha szűkítem a kört, akkor azt mondhatom, hogy rám is érvényes, és ez az egyik fontos része az igehirdetésnek, azért vagyunk együtt egy közösségben, és azért megyünk majd, vagy mehetünk a társ felekezetek templomaiba is, hogy átéljük ezt az egységet, hogy annak ellenére, hogy szétszakított bennünket sok minden különbözőség, azért egyek vagyunk a lélekben. Egy Urat vallunk, a Jézus Krisztust, és egy Istenünk van. És ilyen értelemben a tanítványok is különbözőek voltak, és annyi minden történt, és azért imádkozott, nem véletlen az, hogy Krisztus az egységért imádkozott, az ő tanítványai, a későbbi tanítványokért is imádkozott, hogy akik majd hinni fognak az én tanítványaim bizonyságtételére, már azokért is imádkozott. Ilyen értelemben érted is imádkozott, aki most itt ülsz, és keresed, vagy szereted az Istennek az akaratát keresni a te életedben. Tehát jó azt látni, hogy nem velünk kezdődött ugye a Krisztus követése a kereszténység, de jó azt látni, hogyha ilyen értelemben nézzük az egységünket, hogy ezért mit tett Krisztus, hogy mindent megtett ezért, mert emberileg szólva és messiási tiszténél fogva is többet nem tehetett a tanítványok egységéért, mint az, hogy lejött, megszületett ebbe a világba, vállalta az emberré létel csodáját, tanított, csodákat tett, bizonyította, hogy az Istentől jött, utána szeretetét annyira bizonyította, hogy meghalt értünk a kereszten, aztán elküldi még az ő szent lelkét is, hogy velünk legyen, lelki kapcsolatban legyen. Hát föltehetjük a kérdést, vagy fölteheti az Isten a kérdést, ami számunkra, hogy mi kell még ahhoz, hogy mi egyek legyünk? Mit tegyen még le Isten az asztalra? Hogy azt mondja az ember, hogy na tényleg, hát ez már elég ahhoz. És rá kell döbbennünk arra, hogy az emberek valamilyen szinten még mindig várják azt, hogy majd eljön valami, nem is tudjuk, hogy mi sokszor az életünkben is így vagyunk, hogy majd valami eldönti, hogy én mikor változom, és mikor tudok közeledni a másikhoz, vagy bármi, és akkor rá kell döbbenni, hogy nincs mire várni. Hát igazából már nincs mire várni. Hanem ez a legnagyobb becsapás, amikor az ember megnyugtatja magát, hogy az élet az egy nagy átmenet, hogy majd lesz, majd jobb lesz. Hogy majd történik valami még nagyobb dolog, és akkor majd az én életem is jobban átadottabb lesz az Istennek, mert valami majd csak lesz, mert ez nekem így még nem. És rá kell döbbenni azt, hogy amikor az emberek életében megtörténik a változás, miért történik meg? Mert hirtelen elkezdik látni itt a jelenben, hogy már minden kész. Fölismerik azt az igazságot, amit addig nem ismerték föl. És valahogy ez van a kereszténységben is, hogy az ökumenikus imahét végül is erre hív fel bennünket, hogy hát ismerjük már fel azt, amit egy kicsit az árnyékba tettünk. Miközben mindenki a maga igazságát mondta. Hogy hát hol van akkor az Isten igazsága, ami által egyétett bennünket a Krisztusba. Hát ez az igazság is fontos. Fontos, és fontos, hogy ebben az igazságban megerősödjünk, és amikor elmegyünk egymás templomában, akkor nyugodtan szabaduljunk fel. Nyugodtan szabaduljunk fel, mert az Isten országában nem ezek a dolgok fognak bennünket elválasztani, hanem az, amiről eddig beszéltem. Egy pont az választ el bennünket, amiről eddig beszéltem, hogy nem tudunk egyek lenni. Ez választ el bennünket. És Krisztusban meg pont azt láthatjuk, hogy ő Milyen sokfajta emberhez tudott szólni, elment a bűnösökkel, a paráznákkal együtt evett és ivott, ez volt ellene a vád, meg a társadalom perifériájára szoruló emberekhez ment, meg ő azt mondta ugye a farizeusoknak, írástudóknak, hogy benneteket meg fognak előzni a bűnösök és a paráznák az Isten országában. Ezzel aztán megbotránkoztatta őket. Az egész életük arról szólt, hogy az Istennek a parancsolatait megtartsák, és mindent úgy tegyenek, ahogy az Isten előírja, és azt mondja Krisztus, hogy a bűnösök és a paráznák megelőznek majd titeket. Miért? Mert a bűnös és parázna embernek nincsen de, meg miért, meg azért, meg magyarázkodik az Isten előtt, hanem eljön az a pillanat, amikor megtörik az élet, és azt mondja, Isten, mert bűnös ember vagyok, könyörüljél meg rajtam. És aki igazán bűnös emberként megtér, és azt átéli ezt a felszabadult élményt, és ő bűnbocsánatot kapott, akkor valószínűleg annyi alázata lesz, hogy utána a másik embert is másképpen fogja látni. Mert ő is megkapta a kegyelmet, és látja, hogy a másik is megkaphatja. Hát ha én milyen voltam, akkor neki is, akinek látom az életét, hogy elromlott, akkor őnek is megvan ez az esélye. Ezért mondja Krisztus, hogy nem az igazakért jöttem, hanem a bűnösökért. És van egy dolog, ami megint elválaszthat bennünket, hogy mi igazakként ülünk sokszor, és ez az igazság, az nem az az igazság, amiről itt Krisztus beszél nekünk, a Szentlélek igazsága, amire a Szentlélek megtanít bennünket, hanem az az önigazság. Önigazság, és valamilyen szintű elzárkózás Istentől az igazságban is el lehet zárkózni. Hogy valaki azt mondja, hogy hát nekem mindig a bűnről beszélnek, de ugye én nem vagyok bűnös. De a másik, hát ő igen. De nekem nincsen mit elszámolnom. Tehát látjuk azt, hogy amikor az Isten igazsága, vagy a Szentlélekből fakadó egységélményünk, szeretett kapcsolatunk egyrészt egymással és az Istennel megszületik, akkor az igazság is, mint fogalom is megváltozik. Nem a mi magunk igazságában bízunk már, hanem ahogy énekeltük, hanem az örök igazságát nekünk tulajdonítja Jézus Krisztusban az Isten. Az igazság napja támadja, hogy énekeltünk, adj világosságot, magamnak nincs, reám adj örök igazságot. Vagyis felöltözünk valami többe, valami teljesebbe. És ezáltal mi történik? Pont az, ami eddig elválasztott bennünket, és különbözőség volt, mondta, ezt nem bírom, mert ez nekem sok vagy kevés, akkor ezek elmosodnak. Ez nem azt jelenti, hogy én ezt tovább már nem látom, és olyan, mintha nem lenne. De túl tudok lépni rajta. Mert ha így nézzük, mindig lesz valami, amiben belebotlunk. Nincsen tökéletes ember. És a tanítvány sem lesz tökéletes, csak tökéletességre törekvő. És ilyen értelemben mi mindnyájan egy úton járunk, és mindnyájunknak az a célunk, hogy Isten országába megérkezzünk. És erre az egyedüli biztosíték és az ígéret az, hogy elküldte Isten a Szent Lelket, és a Szentlélek befogadásával kapcsolatban ő az, aki nálunk lakik, ismerd meg, hívd be, lakjon nálad. És ő az, aki magyarázni fogja majd az élet dolgait, áldásokat ad, megerősít téged. És aki befogadja parancsolataimat és megtartja azokat, azt szeret engem, mondja Krisztus, vagyis hiába mondjuk Uram, Uram, ha igazából szív szerint az életünk valóságában semmi nem jelenik meg ebből. A Szentlélek az, amely kiszabadít bennünket ebből a csapdából, az Uram, Uram csapdájából, de közben nincs mögötte semmi. És nincs bennem sem. Semmi. Az Isteniből. A Szentlélek által ott van bennünk a Krisztus ereje, valósága és szeretete, és azért fogjunk engedelmeskedni az Istennek, mert szeretni fogjuk a parancsolatait. Mert nem lesz teher a számunkra, hanem szabadság lesz tenni azt, amire az Isten hív. Mert öröm lesz. Mert boldogság lesz. És ez az a minőség, amiben lényegében van lehetőségünk minden, a mindennapjainkat belehelyezni. a fáradtságtól kezdve a sikerig, a betegségtől kezdve a csalódásig minden élethelyzetet és pillanatot ebbe a kapcsolatba bele lehet vinni. És jó is, hogyha belevisszünk. Mert aki nálunk lakik, az mindent tud és lát. Nem egy külön szobában lakik, ahol csak rózsaszín falak vannak, rózsaszín történetek, és csak a szép arcunkat látja, hanem lát bennünket. És ebben a valóságban szólít meg Krisztus, ebben az életben hív bennünket egymással és közösségre, és akarja megnyugtatni a mi szívünket. Ne féljetek! Ne féljetek! Hanem higgyetek! Higgyetek abban az örökkévaló bizonyság tételben, hogy a mi hitünk az már legyőzte ezt a világot. Miért? Mert Krisztus már legyőzte ezt a világot. Ebben a világban ható mindenféle rossz és negatív erők felett győzedelmeskedett. Legyőzte a világ fejedelmét is. Legyőzte azt a félelmet is már, ami a mi szívünket szorongatja. Legyőzte az emberi rossz indulatot is. Legyőzött, és sorolhatnánk a bűnöket, a szenvedélyeknek az erejét, amitől szenvedünk. És ami lehet, hogy az én problémám vagy a te problémád. És amikor a Szentlélek közösségében vagy, akkor ugye várjuk a nagy változást, és az a változás, hogy megértjük, hogy de ezt már legyőzte, és megváltoztatta Krisztus. És amikor ebbe elkezdesz hinni, és ennek az erőterébe kerülsz, akkor van hatalmad nemet mondani a rosszra az életedben, van hatalmad változni, és lesz hatalmad az Isten lelkétől indítatva cselekedni az Isten akaratát. Ez a mi egységünk, lélekben és igazságban, és így szeretjük. Vagyis ne szóval és nyelvvel szeressünk, ahogy mondja a Szentírás, hanem a cselekedetek valóságával. Ez természetesen visszintességkon, emberi kapcsolatunkra is igaz, és az Istennel való kapcsolatban is. Ne szóval és nyelvvel szeressük az Istent, és egymás sem. Hát az ökumenikus imahét erről szól. Mi nem azért megyünk el, hogy utána húzzuk a stégulákat, hogy na ez nálunk nem így van. És megerősítsük magunkban azt, hogy de mi jobbak vagyunk önnáluk. De oda-vissza sem így gondolom, hanem azért, hogy szeressük egymást. Mert Isten választottai vagyunk mindnyájan, és hisszük azt, hogy az Isten végül is, ami elszakadt, azt egybe fogja kötni. És a Krisztus keresztje a nagy ellentéteket is ki fogja simítani. És az Isten országában ott leszünk, és bevisz bennünket. Isten adja meg nekünk ezt. A mindenen túllépő, mindent megértő, mindent beteljesítő Isten élményt, egységélményt és szeretet élményt minden társegyházban lakó testvéreinkkel. És örüljünk, hogy ilyen hatalmas dolgot cselekedett az Isten, és így vagyunk mi egymás családtagjai. Amen. Imádkozzunk. Imádság közben csendes percet tartunk, amikor mindenki elmondhatja egyéni könyörgését, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Nevelj bennünket a hitben, Urunk, hogy több a hit annál, ami elválaszt bennünket. Mert a hit az, ami egyesít bennünket. Mint ahogy, Urunk Jézus Krisztus, Te egy voltál az Atyával, arra hisz bennünket, hogy mi egyek legyünk Te veled, és egyek legyünk az Istennel, ami mennyei Atyánkkal. Szentelkedd a munkád ez ki bennünk, és add, hogy kérjük a Szentlélek jelenlétét az életünkbe, ami megeleveníti a Te jelenlétedet, ami valóságossá és érthetővé teszi a Te szabadat, és a Szentlélek tud bennünket megtanítani arra, mit is jelent a szeretet. Mert nem abban van a szeretet, ahogy mi szeretünk Téged, örökkévaló Istenünk, hanem abban van a szeretet, ahogy Te szeretsz bennünket, úgy, ahogy vagyunk, és nem mondasz Te rólunk. Mindig új napot adsz, új lehetőségeket, és lelkeddel formálni akarsz, és nem csak bennünket, hanem másokat is. Láthassuk azt a Te egyetemes, üdvözítő akaratodat, hogy kitöltöd a Te lelkedet minden emberre. férfira, nőre, szolgálóra, bárkire, aki bárhol van a világon, te adod önmagadat. Ebben az örömben legyünk most együtt, hogy mi is megkapjuk a te lelkedet, és örvendezhetünk annak, hogy mások is megkapják. Így kérjük most a vigasztalást, mivel a Szentlélek a vigasztalás lelke, hogy akik árván maradtak most, mert elveszítették szeretteiket, jöjj egészen közel hozzájuk, és vigasztald meg őket. Így betegeinkkel, így az ő gyógyítójuk, adj reménységet, erőt a gyógyuláshoz. És így gyülekezetünk minden egyes tagjával, idősektől kezdve a fiatalig, vezess bennünket, taníts bennünket az egységre, mert ez a legfontosabb. Mert ebben van a mi életünk is, üdvösségünk elrejtve. Mert maga az üdvösség is egység az Istennel. Boldogság a léleknek, és szeretet kapcsolat. Így kérjük, most hallgass meg egyéni imádságainkat, és kérjük, add meg, hogy megnyissuk szívünket te előtted, és elmondjuk mindazt, ami most a szívünkön van. Amen.